Csigán Attila egyetemi tanár, a Budapesti Corvinus Egyetem versenyképesség kutatóközpontjának igazgatója az Aréna vendége. Még mindig a gazdaságnál szeretnék maradni. A kormány azt mondja, hogy a kiigazítás első eredményei már látszanak. Az ellenzék azt mondja, hogy dehogy látszanak, a neheze az még csak most jön. Melyiknek van igaza?
Mind a kettőnek. Mert a kiigazításnak a makroökonomiai paraméterekben mutatkozó jelzései azok látszanak. Tehát ugye az, hogy az állam háztartásnak a hiánya, költségvetési hiány az lényegesen kedvezőbben alakul, mint az elmúlt évben, ez igaz. Most ha valaki ezzel akarja mérni, hogy a kiigazítási program az korrektan működik-e vagy nem, akkor azt mondom, hogy igaza van. Másik oldalról pedig ezek a intézkedések voltak, aminek a következményei valóban most kezdenek el csak látszani. Tehát már a közvetlen következmény az világos az, hogy bizonyos ugye bevételeket növeltek, bizonyos kiadásokat ugye csökkentettek is. Ugye tehát a jelenleg az rendben, hogy rendben van, de jól alakul. Ugye, de az, hogy most vajon az örülni lehet-e annak, hogy az egészségügyi kiadások tekintetében az OEP-nek a kasszája ugye pozitívumot mutat. Ugye vagy, hogy a gyógyszerfogyasztás olyan mértékben csökkent, hogy ez most egy kedvező jelenség, vagy nem, arra vonatkozólag erős kételyeket lehet kifejezni.
Ezt lehet onnan is nézni, hogy akkor valakihez, akihez eddig eljutott a gyógyszer, ahhoz most nem jut el, valakihez eddig eljut az ellátásra való pénz, ahhoz most nem jut el.
Pontosan így van. Innen is lehet nézni, meg onnan is, hogy ugye csak fölösleges gyógyszert vásároltunk, most kevesebbet vásárolunk. Most ezt egy néhány hónap lebonyolítás vagy leforgás alatt nem lehet megítélni.
Az megítélhető, hogy milyen típusú további megszorítások lesznek, ha a neheze még csak most jön?
Ahhoz, hogy a neheze most jön, az nem kellenek további megszorítások. Tehát már most beindultak azok a folyamatok, olyan kemény folyamatok, amelyeknek a következtében ugye ezek a költségvetési folyamatok, ha úgy hagyják őket, ahogy elindultak, ugye akkor továbbra is hasonló hatásokat fognak kifejteni. De ugye az elején már volt arra, hogy ugye a nagy rendszereknek, ezeknek a szolgáltató rendszereknek az átalakításánál a reformnál nem szabad, hogy az legyen a fő cél, hogy a költségeket csökkentsük. Itt a hatékonyságnak a növelése a fő cél, ami persze oda tartozik, hogy ne költsünk fölöslegesen, de a másik mérce az ellátásnak a javulása, az ország egészségi állapotának a javulása, a képzettségnek a javulása az oktatás esetén, az energiarendszer működésének a nagyobb hatékonysága, és itt ezek az igazi mércéje a hatékonyságnak, nem a költségcsökkentés.
De hát ezeket 3-4-5 év múlva tudjuk majd mérni, hogy az oktatás színvonala jobb lett-e.
Meg 15. Tehát ilyen értelemben ezek a társadalmi reformok, ezek nagyon hosszú távon fejtik ki a hatásukat.
Honnan tudjuk mondjuk a következő választási időszakára, hogy amit a kormány eddig csinált ezen a területen, az jó vagy nem jó? Hát még akkor nem fogjuk tudni, hogy ennek van-e értelme vagy nincs.
Hát sok mindent azért fogunk látni, szóval biztos, hogy nem fogunk tudni sok mindenben. Más dolgokban viszont igen, mert az, hogy a beindul-e példának okáért, most megint az egészségügyhöz visszatérünk, ugye ezek a rendszer, azok a kórházak, amelyek átvetnek funkciókat, meg ahol lecsökkentették a betegágyakat, hogyan működnek, hogyan tudnak funkcionálni, hogy valóban tényleg elmegy-e az orvosoknak egy nagyon jelentős százalék, a jól képzett orvosainknak, ugye külföldre, ezeket azért már fogjuk látni 2-3 év alatt.
De ebből levonhatjuk azt a következtetést, hogy a végcélt sose érjük el, hogy az egész rossz, vagy ezek a reformok első faragással, megszorítással járó természetes velejárói?
Hát, hogy a gazdaságban, vagy a társadalom egészét tekintve is ilyeneket, hogy végső, meg sose, meg ilyeneket sose tudunk mondani. Tehát, ugye ezek a tendenciák a közben végbe menő folyamatok tükrében módosulhatnak. Én ezzel együtt azt gondolom, hogy az, hogy a társadalom fejlődés szempontjából milyen irányba mennek a dolgok, azt egy pár év alatt lehet látni, hogy konkrétan milyen eredményeket hoznak, hogy ez milyen mértékű, hogy ez mennyiben járul hozzá a versenyképünkhöz gazdasági szempontból, a jó társadalmi közegyzetünk közt, tehát a társadalmi jóléthez. Másik oldalról az hosszú távú kérdés.
Annyira hosszú távú, hogy az például nem lehet igaz, amit a kormány korábban is és mostanában is mond, hogy 2009 környékére már termőre fordulnak az eddigi reformok, tehát nem fogjuk jól érezni magunkat, jobban érezni magunkat 2009-ben?
Ez egy nagyon-nagyon optimista becslés.
De lehetséges?
Hát nem tudom, hogy lehetséges-e. Inkább, hogyha ha megint igen nemmel kell válaszolnom, akkor azt mondom, hogy nem. De hát ugye, ha azt mondjuk, hogy például ha abban mérjük, mivel mérjük a dolgot, azzal mérjük, hogy lenyugszanak el a kedélyek, vagy fölhevülnek még inkább, az mondjuk már ki fog derülni erre az időre.
Ha lenyugszanak, akkor abból lehet azt a következtetést levonni, hogy az emberek kevésbé elégedetlenek?
Így van. Így van.
Van-e másik út? A Fidesz az azzal bírálja a kormányt, hogy a kormány úgy állítja be saját magát, hogy csak az ő receptje jó. A Fidesz viszont egyelőre nem részletezi a saját elképzelését. Van-e másik út?
Mindig van másik út. A társadalomban meg a gazdaságban olyan nincsen, hogy csak egyetlen cselekvési lehetőség lenne, annál sokkal bonyolultabb ugyanis, mint hogy csak egy módon el sem járni benne. Az, hogy egy ellenzéki párt egy választási ciklus közepén nem áll elő alternatív programmal, ez megfelel a politika játékszabályainak, tehát ezt nem lehet tőle számon kérni. Tehát ilyen értelemben erre a kérdésre azt kell mondanom, hogy az, hogy nincsen másik út, ugye ez már egyébként is nem is értem ezt a mondást, ugye, mert a szocialista párt jelentős mértékben ezzel bukott el a 98-as választáson.
Hát ezt ugye a szocialisták, ahogy szerinte ők úgy gondolják, hogy nincsen másik út, csak amit ők mondanak.
De nem biztos, hogy ezt gondolják, lehet, hogy ez csak egy kommunikációs forma, ezt én nem tudom. De az a dolog lényege, hogy az társadalomtudománnyal foglalkozó emberként mindenképpen mondhatom, hogy igenis van másik út, mert abban az értelemben nincsen, hogy konvergencia programot kellett csinálni. De hogy mi van a tartalma annak a programnak? Hogy melyik rendszerhez nyúlok hozzá? Hogy milyen mértékben változtatom az adókat? Melyiket változtatom, a kicsiket, a nagyokat? Kit adóztatok meg jobban? Ezer változatban fordulhat elő a reform, és ezeknek a változatoknak elég különböző társadalmi hatásai lehet.
Ez nem olyan egyszerű, hogy minden kormány azt próbálja megadóztatni, akitől a legkönnyebb beszedni? Bonyolultabb is a dolog?
Akkor, amikor rövid távon gondolkodik, és ugye amikor egy ilyen kényszerhelyzet van, mint amiben ez a kormányzat került ugye a választások után, akkor van egy ilyen készletés, hogy azokat az intézkedéseket meghozni, amik a legrövidebb távon hoznak eredményt. Ezek azonban nem biztos, hogy hosszú távon nem a legkedvezőbb megoldása.
A Fidesz elnöke azt mondta, hogy ha kormányra kerülnek, akkor a konvergencia program újra gondolását fogják kezdeményezni. Jó ötlet ez?
Hát mindenképpen jó ötlet, mert hát egy új kormány egészen biztos, hogy új filozófiával áll elő valamilyen szempontból. Ugye ehhez új eszközök kellenek, tehát ez most még semmit nem mond magában. Ez is egy olyan állítás, aminek a tartalmáról később lehet.
Vagy nem kéne egy konvergencia programnak valamennyire konszenzusosnak lenni a mindenkori kormány és a mindenkori ellenzék közös akaratának? Hát azért abban csak egyet lehet érteni, hogy merre menjen az ország.
Hát ugye a demokráciának pont az a lényege, hogy ebben különböző nézetek való feleknek az ütközései lévén jönnek ki a társadalmi folyamatok. Tehát, hogy nincsenek, szóval ez a nagy konszenzus keresés, az nem működik. Az nem egy demokrácia. Azt már kipróbáltuk egyszer, amikor úgynevezett konszenzus alapján haladtunk előre. Na most az, hogy bizonyos minimum dolgokban meg kellene egyezni, az viszont igaz. Ez még nem konszenzus, ugye, ahogy a közönség ugye általában az elgondolja, meg ahogy sokan szeretnénk, ugye, hogy mindenki szeresse egymást, de hát ez nem működik. Na most ezért a vitákat nem lehet kiszűrni, a különbségeket nem lehet, meg nem is kell kiszűrni. Az viszont biztos, hogy bizonyos minimum standardeket meg kell állapítani, vagy meg lehetne állapítani, és ez voltak is a már a rendszerváltás utáni Magyarországnak időszakai, amikor voltak ilyen megállapodások, hogy más nem mondjak, viszonylag hosszú ideig egységes volt lényeg, tekintve az álláspont a határokon túli magyarsággal kapcsolatos politikában. Tehát lehet nagyon fontos területeken is bizonyos dolgokban megállapodni. Hát sajnos ennek most nagyon rosszak a feltételei, ennek szociológiai oka van ugye a hatalmi struktúrán belül, meg hát az ország történelmében nehéz ügy ez nagyon. Nem hiszem azt, hogy belátható időn belül sor kerülne rá.
Hogy lenne végén két kérdésem a versenyképességről. A politikai beszédben minden másodikban valamilyen módon ott van a versenyképesség, de viszonylag az előadók, hogy milyen versenyképességre gondolnak. A kormány azt mondja, hogy visszaestünk a versenyképességben, az ellenzék azt mondja, hogy nem úgy visszaestünk, hanem sereghajtók vagyunk és leszakadtunk. Mi a versenyképesség egy országnak?
Hát a nemzeti versenyképesség az tulajdonképpen két tényezőből áll össze. Az egyik, hogy a társadalmi jólétnek a növekedését kell, hogy ennek kapcsán elérjük. A másik pedig az, hogy ezt olyan módon kell csinálni, hogy az erőforrásaink fenntartható módon növekedjenek. Tehát magyarul, hogy amíg most megvan erőforrásunk, az jövőre még több legyen. Tehát magyarán a társadalmi jólét növekedése ne a javak elosztogatásán, hanem egyre hatékonyabb felhasználásán alapuljon.
Ebből a szempontból akkor leszakadtunk, vagy visszaestünk, vagy sereghajtók vagyunk?
Hát ugye egy versenyben, és ilyen értelemben ez hasonlít egy futóversenyhez ez a dolog. Én magam atléta voltam, és az ember mozog a mezőnyben. Tehát ugye az, hogy előbbre van kettővel, hárommal, ugye az nagyon sok mindentől függ, az ellenfelek taktikájától, és így tovább. Egy dolog, tehát magyarán szólva megint csak nagyon struktúráltan lehet erre csak választ adni, és ez a válasz ez azon alapul, hogy azokkal az országokkal szemben, akik nekünk a közvetlen versenytársaink, tehát mondjuk a visegrádi országok, meg általában a közép-kelet-európai volt szocialista országok, azokhoz képest a relatív helyzetünk romlott, és az a baj, hogy ez a romlás ez folytatódik. Tehát magyarán nem az a baj, hogy most előttünk vannak, hanem az, hogy úgy néz ki, mintha egyre inkább, egyre jobban eltávolodnának.
Amitől lesen tudtunk volna versenyt, ez
már egyre jobban eltávolodnának tőlünk. Nem tudjuk azt megmondani ma, hogy vajon mennyi erőforrásunk van arra vonatkozó, hogy mit tudunk mozgósítani, utolérjük őket. Sajnos ez egy kénytelen, szomorú helyzet, hogy korábban neki kellett erőforrásokat mozgósítani ahhoz, hogy bennünket érjenek utol, most meg ez fordítva van, és ez sajnos ez a nagyon szoros összefüggésben van azzal a hibákkal, amelyeket mi elkövettünk.
Csigán Attila, köszönöm szépen a beszélgetést!